Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy olyan fogalmat vetítünk ki legelőször, ami nem biztos, hogy teljesen lefedi azt, amit szeretnék a szívetekre helyezni, de talán egy jó középértéke annak, ahonnan elindulhatunk. Mindnyájan olyan emberek vagyunk, akiknek szüksége van kapcsolatra, szüksége van kapcsolatokra. Kapcsolatok nélkül nem létezünk, vagy nem létezünk egészségesen. Talán az első ilyen mély, intim, mélyreható kapcsolat az ideális esetben a szüleinkhez köt minket, édesanyánkhoz, édesapánkhoz, jó esetben mindkettőhöz, akivel mélyebb dolgokat meg lehet osztani, amely irányban a bizalom talán mélyebb, mint bárki mással kapcsolatban. Legalábbis életünk első szakaszában, ahogy említettem, ideális esetben ez működhet. Aztán később, amikor már magunkra eszmélünk, akkor ez a barátság, és talán azért jobb, ha innen indítunk, ez már mindnyájunknak, akik itt ülünk, egy közös élménye. Tehát olyan, hogy soha semmilyen barátság nem volt az életemben, én azt hiszem nem mondható el, mert enélkül szinte elképzelhetetlen egy emberi élet. Úgyhogy, ha másut nem, ezen a ponton biztos, hogy rá tudtok hangolódni az üzenetnek az alapjára. Hiszen mindnyájunknak van ilyen élménye. És kérlek is benneteket, hogy idézzétek fel, vagy legalábbis tegyétek példának a saját életeteket magatok előtt ilyen értelemben, hogy az a barátság, vagy azok a barátságok, melyek mélyen hatnak, vagy hatottak rátok, azok vajon ezeken a területeken hogy működnek, vagy működhetnek. Egy picit még tovább megyek, szűkítem a kört. Még azt a kérdést is idehozhatod, hogy létezik-e barátság férfi és nő között, és ha igen, akkor miért nem. Tehát azon a területen, amikor ellenkező nemű barátságról beszélünk, és most hadd mélyítsem a történetet, tehát amikor már szerelemről vagy házasságról beszélünk, ideális esetben, ez sokkal szűkebb kör lesz, amikor az embernek akár a legjobb barátja lehetne, vagy lehet a házastársa, vagy a szerelme. Tehát ez a barátság kibővítve, kiteljesítve egy még sokkal mélyebb irányba, ez is működhet, ez is lehet élménye bármelyikünknek. Nos, mondtam életkorban, meg kapcsolati mélységben elég széles skálát. Na, ennek a középértéke az egy szó, hogy barátság. Ki ezzel, ki azzal, ki amazzal, hiszem, hogy azért tudna azonosulni, de azzal, hogy barátság, én úgy gondolom, mindnyájan, úgyhogy induljunk el innen. Nos, hát ez a barátság, hogy működünk? Tudom én ezt mozgatni? Ennek van egy alapja. Kérdezhettem volna, de most inkább kijelentem, hogy a barátságnak, vagy egy mélyebb, intimebb kapcsolatnak az alapja az a bizalom. A bizalom, és a kérdésem az, hogy mi az, ami ezt a bizalmat erodálhatja. Mi az, ami ezt a bizalmat kikezdheti. Mi az, ami ezt a bizalmat tönkre teheti. Mert hogyha ez ennyire fontos nekem, meg neked, meg mindnyájunknak, akkor jó lenne, hogyha ezt védenénk. De még egy picit szélesebb körbe teszem, még két dolgot nem mondtam. Kapcsolat, bármilyen furcsa, kapcsolatom kell, hogy legyen önmagammal, és kapcsolatom kell, hogy legyen az Istennel is. Ha önmagammal nem vagyok rendben, akkor az kihat az összes többi emberi kapcsolatomra is. Ahogyha az Istennel nem vagyok rendben, az is kihat minden egyéb kapcsolatomra is. És most valami olyasmiről szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, amit mint hibát, mint bűnt elkövetek, elkövetünk önmagunkkal szemben, az Istennel szemben, és nem utolsó sorban egymással szemben is. Mi az tehát, ami a barátságot... Miért nem működik ez? Jobb lenne, ha én tudnám mozgatni. Oké. Szóval ami alássa ezt a bizalmat, az a hazugság. És a kérdésem az, hogy ki az, aki nem érintett a kérdésben. Már nem a barátságban, meg a bizalomban, hanem a hazugságban. És egy ilyen nagyon provokatív, hozzám nem távol álló huncutságot elkövetve, álljon fel az, aki nem érintett. Persze ez egy ilyen manipulatív kérdés, mert innentől fogva az ember eleve nem áll fel. Ellenpróba. Álljon fel az, aki érintett a kérdésben. Igen. Nos, hát aki őszinte volt, az fölállt. Aki meg nem, az vagy nem értette a kérdést, vagy most is hazudott. Vállalom. Vállalom. És hogyha úgy gondolja, hogy nem, akkor figyelmesen hallgassa a többi igeverset, amit azért gyűjtöttem ki, mert én magam is meglepődtem rajta. Meglepődtem rajta, mert megmondom nektek őszintén, hogy volt egy olyan tévképzet bennem, hogy a Biblia így direktben nem tanít a hazugságról. A Pisti, amikor beszélt a gazdag ifjúról, akkor ugye ő is a 10 parancsolat kapcsán egyenes derékkal álltott és büszkén vallotta, hogy ő nem szegte meg a parancsolatokat. És hát a 10 parancsolatban is az ide vonatkozó, az hogy szól? A hamis tanúbizonyságról, igaz? Hát oké, én nem tanúskodtam ellenkező értelemben, mint amit láttam, hallottam, megtörtént, de azért a hazugság, érzitek, tudjátok, hogy ennél sokkal több. Nem csak arról szól, hogy én letagadok valami tényt, hanem hazudni lehet másképpen is. A hazugság egy sokkal komplexebb dolog. Sokkal szélesebb értelemben érthetjük ezt. Nos, a hazugság az egy olyan dolog, megint ha visszagondolunk a saját élményeinkre, talán könnyebb lesz, amikor velünk követték el, nem arról gondolkodni most elsősorban, amikor mi voltunk a ludasok. De amikor velünk követnek el, velünk szemben, amikor nekünk hazudnak, akkor az úgy olyan alattomosan, olyan észrevétlenül kezdetben, de nagyon valóságosan kikezdi a bizalmat. Legyen ez szó bármilyen emberi kapcsolatról. Amikor neked hazudtak, amikor nekem hazudtak, akkor megrendült egy bizalom. Egy bizalomvesztés történt. Lehet, hogy nagyon direktben, lehet, hogy nagyon erősen, de az is lehet, hogy csak úgy szép lassan, de aztán már észrevétlenül is. Hát akkor tegyünk egy ellenpróbát, hogy mi a helyzet akkor az őszinteséggel. Hát az őszinteség, megint legyünk őszinték, az egy kockázatos dolog. Kockázatos dolog, mert amikor egy kétes döntést, vagy egy kimondottan rossz döntést hoztam, ezt beismerni, hát más dolog beismerni, meg más dolog lebukni. Gondoljatok csak Ákánra, ott Kánaán meghódításának kapcsán először Jerikó falai ledőlnek, aztán a következő város, ami nem is olyan nagy történet, Aj városánál elbukik a sereg. És az Isten megmutatja, hogy azért, mert bűn van köztetek. És kiderül, hogy valaki lopott, aztán hazudott. Tehát általában ezek a dolgok úgy, a hazugság nem önmagában jár. Valami más bűnnel együtt, amit palástol. És ott aztán senki természetesen nem tehet róla, de akkor az Úr megmutatja, hogy kire esik a sors, melyik törzsre, melyik családra, és azon belül is kire, és amikor már előáll a tettes, akkor beval mindent. Hát egy csodát val be mindent. Gyakorlatilag a nyilvánvaló dolgokat ismeri el, ami már mindenki előtt nyilvánvaló. Tehát más dolog akkor is hazudni, amikor minden nyilvánvaló, meg más dolog feltárni a dolgokat. Nos, már megint visszafele megyünk. Nagyon sokszor inkább az történik az ember életében, hogy kiderül a hazugság, lebukik az ember, mintsem, hogy maga lenne az, aki önként bevallaná, hogy miről van szó. És utána jártam a Bibliában, hogy vajon tanít-e erről a Biblia direktben. És meghökkentem, hogy mennyire direktben tanít róla. Mennyire egyértelműen tanít róla. És az egyik, ami az embert pozícionálja rögtön az elején, Mózes 4. könyvének 23. részében, azt mondja, nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna, mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít. Na most kérlek benneteket, hogy ezt fordítsátok az inverzére. Mert ez állít valamit az Istenről, de tanít valamit az emberről is. Olvassatok a sorok között. Megfordítom, jó? Nem Isten az ember, hogy ne hazudnék. Olyan, hogy nagyon sok mindent megbán, és mond, és tesz is olyat, ígér olyat, amit nem teljesít. Igaz ez így megfordítva? Sajnos. Sajnos ez benne van. Aztán, hogyha eddig nem lett volna nyilvánvaló, akkor itt van egy olyan, ami mindent visz szerintem, egy Jolly Joker, amivel nem nagyon tudok vitatkozni. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Olvashatjuk János levelében. Na megint azt kérdezem, van még ember ezen a földön, aki soha nem haragudott és nem gyűlölt? Mert ezek megint olyan indulatok, amelyek különböző hatásra azért megfogannak az ember szívében. És mennyire könnyű képmutatónak lenni? Mennyire elesik az ember ezen a területen is? Úgyhogy hazugság tekintetében nekem biztos nem ez a gondolat jutott volna eszembe, de az ige ezt írja, és hát akkor megint alá süllyedt. Sok-sok mindenről beszélhetünk hazugság tekintetében. Ezt a témát lehet, hogy kerülnénk. De hogy viszonyulok egy másik emberhez? Milyen indulat van felém? Milyen indulat van felé bennem? Ez bizony megint a hazugsággal van összekapcsolva a Bibliában. Aztán mondok két ószövetségi és két új szövetségi igét, ami nagyon direktben tanít a hazugságról. A két ószövetségi így szól. Ne lopjatok, ne hazudjatok, így fehéren feketén, két szóval, és senki se csalja meg honfitársát. Olvassuk Mózes 3. könyvében. Tehát ha valaki azt gondolná, hogy ez így direktben nincs benne, de így direktben benne van. Az is benne van, hogy pozitívan fogalmazva Zakariás prófétánál, mondjatok igazat egymásnak. Ez is fehéren feketén, három szó. Mondjatok igazat egymásnak. Nézzük meg a két új szövetségi igét, ami ide vonatkozik. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. A Kolossébeliekhez írt levélben pedig ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Tehát két ó, és két új szövetségige, nagyon egyértelmű, nem kell beleolvasni semmit, nem kell a sorok mögött olvasni, egyértelműen, négyszeresen megmondja, hogy mit igen, és mit ne. Aztán ezek ilyen könyörgő, Istenhez forduló, sokkal inkább a szívünk vágyát kifejező a gondolattal kapcsolatos igék. Nézzétek meg ezt a négyet. Kettő a példabeszédekből, majd egy a zsoltárokból. Azt mondja, jobb a szegény ember a hazugnál. Ki kívánna szegénységet? De inkább legyek szegény, mint hogy hazug. Ne tégy hozzá szavaidhoz semmit. Nem kell kiszínezni, nem kell hozzátenni, mert megcáfol, hazugságban maradsz. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől. Úgy látszik, ez ott leselkedik, a nyelvemen van a hazugság. Bármikor kicsúszik a számon. De Istenem, óvd meg, hogy ne tegyem. Legyek bátor, hogy az igazat mondjak, és fogjam vissza magam. Akkor is, amikor adott esetben a szívem más diktál. Vagy, Uram, ments meg engem a hazugajaktól és a családnyelvtől, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvében. ráerősítve ugyanerre. Mert hogy mi a forrása a hazugságnak? Ez János evangéliumában megint fehéren feketén ott van. Hogy milyen forrásból merít? Kinek a szolgálatában állok akkor, amikor éppen hazudok? Kinek a szekerét tolom? Ki vagyok én? Mi vagyok én abban a pillanatban? Eléggé kemény szavak. Azt mondja, ti atyátoktól, az ördögtől származtok, s atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, s nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugságatja. Ezt a sátánról mondja. Tehát aki ezen a térfélen játszik, akkor egy másik csapatban játszik. Abban a pillanatban ide rúgja a gólt. Tehát nagyon nem mindegy. Nagyon nem semleges az, hogy mi hagyja el a számat. És hát nagyon kemény ez a három ige még, ami szintén helyére teszi azt, hogy mi a következménye annak, amikor rossz csapatban játszom. Nagyon-nagyon erős, meghökkentő, és nem maszhatoló gondolatok. Elpusztítod a hazudozókat. A vérszomjas és álnok embert utálja az Úr. Majd azt írja a példabeszédek, nem marad büntetlenül a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél. És hát meghökkentő az, hogy a jelenések könyvében az Új Szövetség lapjai között van egy elég egyértelmű lista benne a témánkkal is, de a gyáváknak, a hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, paráznáknak, varázslóknak, bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Szóval ez a hazugság, ez nem olyan játék. Nem olyan, ami csak úgy bocskicsúzott a számon. Hanem, mintha ennek súlya lenne. Mintha ennek nagyon nagy súlya lenne, és nagyon nem szeretnék ennek a három igének a súlya alatt összeomlani. Holott én is álltam, nem csak azért, mert itt nincs szék, hanem amikor megkértelek, hogy álljatok fel, aki érintett a témában, higgyétek el, hogy én is álltam. Na de akkor mi van innen? Hogy lehet innen kijönni? Mert nem arról szól megint az ige, hogy jó rád pirítson, hogy jó ránk pirítson, hanem hogy innen hogyan tovább. Meg egyáltalán, hogy kerülök én ide? Meg hogy kerülsz te ide? Tehát hogy fordulhat elő ez velem, meg hogy fordulhat elő veled, hogy annak ellenére, hogy van egy értékrended, mégis ide kerülsz, mégis ide kerülök. Hát, adjunk esélyt, hogy talpra állhasson az, aki hazudott nekünk, és rögtön magadra is vonatkozhatod, hogy bárcsak adnának esélyt nekem is, amikor én hazudok. Azt mondtuk, hogy a bizalom az, ami ennek az ellenpontja. És egy kapcsolat, most az bután hangzik, hogy a magammal való kapcsolat, de az Istennel való kapcsolat mindenképpen, és egy másik személlyel, egy másik emberrel való kapcsolat alapja a bizalom. Az elnyeréséről, az elvesztéséről és a helyreállításáról könyvtárnyi irodalmat lehetne összehozni, és most nem fogok a végtelenségig beszélni róla. Különösen az elnyerésre, ezzel sokan foglalkoznak, itt a marketingnek és mindenféle üzleti világnak széles skálája arról szól, hogy hogy lehet valamit először a bizalommal szimpatikussá tenni, aztán utána bármire használni az embereket. Nem ebbe az irányban szeretném, hogyha elmennénk. Az elvesztése az megint egy univerzális dolog, mert pont abból kifolyólag, hogy mindnyájan aláástunk már egy vagy több kapcsolatot a hazugságunkkal, vagy mindnyájan éreztük azt, hogy egy vagy több kapcsolatunkat egy-egy hazugság már megingatott. Itt mindenki érezheti magát érintve. Nos, a helyreállítása, na az egy izgalmas dolog. Hiszen ez valami nagyon különleges. Emberi manipulációk lehetnek a bizalom elnyerésénél, azonosulás lehet a másodiknál, de egy bizalom helyreállításánál, na ez természet fölötti nélkül nem működik. Na itt jön be az Isten. Itt jön be az, amivel mi, keresztények, Krisztus követő emberek valami olyat tapasztalhatunk, olyat élhetünk meg, olyannak a részesei lehetünk, és olyat tehetünk mi is másokkal, amit Krisztus nélkül nem működik. Mert ne feledd, hogy a te Istened, az én Istenem, a mi Istenünk a helyreállás, a helyreállítás Istene. Egy tönkretett kapcsolatot állított helyre a paradicsomban, egy tönkretett kapcsolatot állított helyre a te személyes életedben, a te személyes megváltásod és az én személyes megváltásomon keresztül is. És ennek a példája erőt és lehetőséget ad egy-egy emberi, egy-egy baráti kapcsolat, egy-egy személyes, mélyebb emberi kötődés. Megingott, tönkrement, vagy éppen próba alatt levő kapcsolat helyreállításában is. Mert hogy lehet ezerféle konfliktus, ezerféle helyzet, ami megpróbál ezerféle kapcsolatot, de ez lehet egy szakításnak, egy asztaldöntésnek, egy kulcsbedobásnak a kezdőpontja, meg lehet valaminek a lehetősége arra, hogy megerősítse azt, ami megpróbáltatott. Lehet a bizalom mélyítésének bármilyen furán hangzik, és a kapcsolat javításának is egy kezdőpontja, még ha érzelmileg nem is ez jut először eszünkbe. Ahogy mondtam, a hazugság az, ami ezt a nagyon fura helyzetet előidézi. Amikor neked hazudtak, vagy amikor te hazudtál, vagy amikor mindkettő megtörtént, akkor ingott meg egy barátság, akkor ingott meg egy kapcsolat. De miért? És innentől fogva ne a másikat próbáljuk megérteni, persze őt is meg fogjuk érteni, hanem most gomboljuk vissza ezt a kabátot oda, amikor te hazudtál. És legalább most ne hazudj magadnak, mert magadnak is, magunknak is, magamnak is szoktam hazudni. Ilyenkor bedugom a fejemet a homokba, és nem akarok erről hallani, nem akarok erről tudni, de most azt bányázd elő az emlékeid közül, amikor hazudtál. Biztos van ilyen emléked. Lehet, hogy már 3 évtized mélységéből kell előkeresned, lehet, hogy elég lesz 3 órát visszakaparni. Amikor hazudtál? Miért hazudtál? Mi motivált abban, hogy akkorosod éppen ne, vagy ne a szintiszta igazat mondjad? Hát ennek is sok oka lehet. Az egyik, hogy van egy szakadék a legjobb formánk és a tényleges tetteink között. Tehát van egy képem önmagamról, van egy értékrendem, van, ahogy szeretnék kinézni önmagam előtt, az, amikor tükörben nézek és mosolygok magamra, meg van egy olyan, amikor tükörben nézek és leköpném azt, aki szembenéz velem. A kettő közti különbség, a tényleges, aki akarok lenni, vagy akinek képzelem magam, meg aki éppen per pillanat, ezen a pillanatfelvételen vagyok, a közte lehet egy nagyon nagy különbség, egy óriási szakadék. És ez az a szakadék, amit legszívesebben magunk előtt is letagadnánk, nem hogy mások előtt. Ez az a pont, amikor valaki csalódik még magában is. Pláne nem szeretné, hogyha ez nyilvánosságra kerülne. Az őszinteség kapcsán még egy gondolat, hogy a kibeszéletlen dolgok mennyiségétől függ egy kapcsolat miensége. Nagyon megtetszett ez a mondat. A kibeszéletlen dolgok mennyiségétől függ egy kapcsolat miensége. Ha itt tényleg mély barátságról beszélünk, vagy egy mély párkapcsolatról beszélünk, akkor elvileg megnyitom önmagamat a másik előtt. Vagy ha az Istennel való kapcsolatról beszélünk, akkor még ha nem nyitnám meg az Isten, akkor is belát mindenhova. Tehát az Isten előtt próbálkozhatok azzal, hogy elleplezek dolgokat, de hát hova bújnék? Tenger végére mennék, hogy ott is ott vagy. Tehát bárhol ott vagy, sehol nem tudnék elrejtőzni előle. És a kibeszéletlen a megimádkozatlan, az Isten előtt el nem rendezett, meg egy másik emberrel is, ha ez közös ügy, a kibeszéletlen dolgok mennyiségétől függ a minőség ennek a kapcsolatnak. Ezt a képet, amikor megtaláltam, akkor úgy gondoltam, ide illik, hogy attól még, hogy nem beszélsz valamiről, még sokat gondolsz rá, sőt, lehet, hogy még többet. Nem biztos. Megfordítom. Biztos, hogy nem az a megoldás, hogy szőnyeg alá söprök dolgokat. De az őszinteségnek van egy nagyon nagy dilemmája. Az, hogy elmondom az igazat, vagy, és akkor ez már egy feltételezés, de így gondolom, vagy elveszítem vele ezt a kapcsolatot. Tehát ha igazat mondok, akkor itt borul minden. Ez nem biztos, hogy így van egyébként. Csak én meg vagyok győződve, hogy így van. Mert hogyha így van, akkor tulajdonképpen az sem biztos, hogy ez egy valódi mély kapcsolat volt. De erről majd később. Van egy a helyreállásnak egy nagyon fontos üzenete. És ezt most Isten felől közelítsétek meg. És igaz kéne, hogy legyen egy barátságra, igaz kéne, hogy legyen egy kapcsolatra, igaz kéne, hogy legyen egy szerelemre, igaz kéne, hogy legyen minden mély, jó értelembe vett intim emberi kapcsolatra, szülő-gyerek kapcsolatra, ellenkező neműek kapcsolatára, mindenre, mindenre, ami igazi, tiszta kapcsolat. Hogy kifejezni azt, amit az Isten kifejez felém, hogy annyira fontos vagy, hogy nem tudsz olyat tenni, hogy megszakítaná a kapcsolatunkat. Nem tudok olyat tenni, hogy az Isten engem likvidálna. Ha egyszer én hozzáfordulok, és bízok benne. Nem tudok olyat tenni, hogy én onnan kizárva legyek. A fontosságomat, a fontosságodat semmi nem ingathatja meg, bármi derül neki rólam. Bármi derül ki rólam, sőt, hát Istennel szemben nem is tud kiderülni semmi, mert ő mindent tud. De egy igazán jó kapcsolatban, egy igazán mély kapcsolatban a bármiben a bármi fér bele. És még egy, ez most már emberi relációban, nem az fájna jobban, hogy az fájna jobban, hogy nem is tudtam, hogy ki vagy igazából. Tehát játszhatunk szerepeket egymással szemben, baráttal szemben, társal szemben, egyebekkel szemben, de akkor valójában egy színházban vagyunk. Akkor nem egy barátságban vagyunk, akkor nem egy létező élő kapcsolatban vagyunk, hanem eljátszunk valamit. Tehát nem fájna jobban, ha őszinte lennél, ha őszinte lennék, mint az, hogy nem is tudom, hogy ki vagy igazából, vagy ki voltál igazából. Mert akkor az egy hazugság, amire az egész épült. És egy légvár, aminek köze nincs egy igazi kapcsolathoz. És itt a kulcs, hogy én vagyok a fontos. Te vagy a fontos. A személyed a fontos. Te magad, és nem pusztán az, aki szeretnél lenni. És sose leszel az, ha egyszer nem tudsz őszinte lenni, és nem tudsz az őszinteségen keresztül szépen építkezni, és eljutni odáig. Tehát nem egy álomkép, hanem a fontos az, aki te vagy. Úgy, ahogy vagy. Az Isten úgy szeret, ahogy vagy. Annak, aki vagy. A jellem, azt tudjátok, az, aki akkor vagy, amikor nem lát senki. De akkor is lát valaki. Az Isten akkor is lát. És azt szereti az Isten. Nem amit teszel, hanem a személyedet. És abból akar faragni, csiszolni, szebbé, jobbá, erősebbé, jellemesebbé tenni. Na de ilyenkor mi azt mondjuk, hogy beszéljünk másról. Van egy jó viccem, azt hallottátok-e, hogy van egy ima témám. Lehetne sok minden másról, csak erről nem, mert ez kezd kicsit kényelmetlen lenni. Nos, amikor hárítunk, akkor menekülünk a szembesítés elől, menekülünk még önmagam, még önmagunk elől is. Mindjárt vég lesz ennek az istentiszteletnek, felejtsük el, gyorsan ezt az egészet. Ezt a két percet még kivírom. Nehéz hordozni ezeknek a dolgoknak a terhét, ráadásul miközben nehéz hordozni, mégis úgy érezzük, hogy hát letenni meg még nehezebb, mert felvállalhatatlan. A másik, hogy vajon mellém fognak állni akkor is, hogyha kiderül, hogy én ki vagyok? Melléd fogok állni akkor, ha kiderülsz, hogy te ki vagy? És szinte azt mondja az ember, hogy nem, ez lehetetlen. A másik egy másik elemi félelem az elutasítottságtól, hogy mi lesz akkor, hogyha ez valóban kiderül. De ha nem önző módon, nem csak magamra, meg a saját megítélésemre gondolok, akkor a következő az, hogy a másikat is féltem, hogy a sebek, amiket okozok vele, vajon azok milyen lavinát indítanak el. Majd van egy olyan félelem még, ami arról szól, hogy hát az emberben van egy adag büszkeség. És nem is arra gondol, hogy ezt rendezni akarná, hanem arra gondol, hogy hát a presztízsemet nem engedem megkoptatni. És olyan is van, amikor azt mondja az ember, hogy lehetetlen, hogy akár én, akár a másik megváltozzon, és bedobja a törölközőt, és nem foglalkozik vele. Amikor ezek a dolgok felmerülnek, ez mind-mind-mind a hárítás területe volt, amikor ezek a dolgok felmerülnek, akkor igyekszik az ember gyorsan túllépni rajta. Hogy aztán mire legközelebb jön, észrevétlenül is tele legyen már szőnyeg alja. A keserűség meg csak növekszik. Ez egy mag, ami ott van az emberben, és nő, 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 és attól, hogy besöpörte a szőnyeg alá, még nem múlik el. És ami durva, hogy egyszer csak akkor budjan elő, amikor tök irracionális. Nem is érti az ember, hogy akkor milyen indulatok vannak benne, vagy milyen indulatok vannak a másikban. De ugye a keserűség gyökeréről szintén ír a Szentírás. Ami felnövekedve durva dolgokat okoz az ember életében. Egy másik izgalmas kérdés, hogy egy dolog, hogy a bűneinkről nem szeretünk beszélni. Hogy a bűneinket nem szeretnénk felszínre hozni. De még a sérelmeinket sem. Nem tudom, észrevettétek-e. Ha valaki megbántott téged, ha valaki belemászott a kis lelki világodba, ha valaki olyat mondott, ami mint a tüske a köröm alatt, és nem nagyon tudod kihúzni, és azt veszed észre, hogy már tök gennyes, már minden bajod van vele. Hát én nem fogok nyafogni, nem fogok erről beszélni. És amikor kérdezik, mi bajod van, á, semmi. Szóval nem csak arról nem szívesen beszélünk, ami ciki, hanem arról sem, ami fáj. Tehát még a sérelmeinket se szívesen osztjuk meg. De ennyi sebben való nyúlkálás és piszkálás és talán nehéz érzések felkavarása után, mellett, gyógyírként, a kulcs szó az, ami természet feletti. A kulcs szó az, ami nélkül nem fog működni az én életem, meg nem fog működni a te életed sem. Mert minden emberi kapcsolat, és itt az emberén van a lényeg, minden emberi kapcsolat erodálódik. Minden emberi kapcsolat előbb vagy utóbb megpróbáltatik. Minden emberi kapcsolatnak vannak hullámvölgyei és hullámhegyei. De megbocsátás nélkül nem tudok kimászni a völgyből. A megbocsátás az egyetlen dolog a világon, és ez megint egyik kedvenc mondatom, ami képes meg nem történtté tenni a megtörténtet. Ez olyan furán hangzik, mi az, hogy meg nem történtté tenni a megtörténtet, hadd ne magyarázzam. Azt, hogy bár a tény az tény marad, mégis valahogy természet fölötti módon felül tudok emelkedni. Vagy a másik felül tud emelkedni. És ez a felülemelkedés, ez racionálisan nem magyarázható, de ugyanolyan tény. Mert a megbocsátás is lehet valóságos, kőkemény tény. Mert hogy az Isten pont ezt tette. Pont ezt tette velem. Minden, amit legszívesebben letagadnék, de nem lehet, mert lebuktam, mert az Isten előtt csak lebukni lehet, az Isten előtt nem lehet semmit eltusolni, semmit nem lehet eldugni, előled el tudom dugni, az Isten előtt nem tudom eldugni. De mivel ő azt mondja, hogy a óceán mélyére veti, és nem emlékezik meg többé róla, az olyan, mintha nem is lett volna. Ő egyedül a megbocsátásával tudja semmisé tenni azt, amit én soha semmilyen eszközzel nem tudtam volna elérni. És példát ad. Példát és erőt ad ahhoz, hogy legalább próbáljuk meg mi is ezzel az indulattal kezelni azt, ahogy minket ért sérelem, vagy próbáljunk meg ezzel a lelkülettel fordulni ahhoz, akit mi sértettünk. Mert minden kapcsolat sérülékeny. Nem lehet kiszorítani az emlékezetből, mert az hazugság, de letagadni sem lehet, egyedül megbocsátani lehet. És nem kell így a kínját többé érezni. Nos, van egy másik, legalább két hazugság, amit ezzel kapcsolatban hallani lehet. Az egyik ugye az, ami arról szól, hogy amiről nem tudok, az nem fáj. Hát egy frász nem. Csak azt úgy gondolj bele egy picikét, hogy nem tudsz mindent direktbe, vagy nem tudnak rólad mindent direktbe, csak érzik. Megvan? Ismerős? Semmiféle tényt nem tudsz, csak érzed. Amit nem tudsz, az nem fáj, dehogy nem. A másik pedig, hogy amire alszunk egyet, az majd jobb lesz. Hát hadd mondjam, hogy egy frászt. Ez a másik nagy baromság, amit valaha egy ember gondolhat, vagy elképzelhet. Mert a Biblia azt mondja, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokon. Mert ha lemegy, akkor az másnap is ott van. Sőt, meggyűlve van ott. Aztán még adódik hozzá. És még adódik hozzá. Szóval nem lesz kisebb a súlya az ellenem rendezett dolgoknak. És van egy nagyon kemény és nagyon őszinte gondolat, ami elgondolkodtatott a napokban, és arra gondoltam, hogy ezzel zárom. Ez az emberi kapcsolatokra vonatkozik. A barátságokra vonatkozik. A lazább és mélyebb, vagy nagyon mély barátságokra vonatkozik. Idővel minden megpróbáltatik, idővel mindennek van nehéz oldala, de létezik-e örök barátság? Vagy létezik-e örök szerelem? Vagy létezik-e bármiféle örök emberi kapcsolat? És hát hadd ne igennel és hadd ne nemmel válaszoljak. Ami nagyon megfogott az az, hogy ha van újrakezdés, és dolgozunk azon, hogy újrakezdjünk, tudunk bocsánatot kérni, és tudunk megbocsátani, akkor az majdnem akármeddig tarthat. De az, hogy valami folyamatosan, megszakítás nélkül, görcsök nélkül és döccenők nélkül menjen, az inkább idealizmus, mint sem a valóság tapasztalata, de álljon fel valaki, aki ismeri ilyet. Mert hogy létezik-e örök ebben? Igen, az Istenében létezik örök. És az az örök Isten, aki öröktől fogva adja az erőt, a lehetőséget, a kegyelmet, őtőle kérhetünk a megújuláshoz, a helyreálláshoz, a megbocsátáshoz és a bocsánatkéréshez erőt. Mert hogy szükségem lesz rá, én úgy gondolom. mert folyamatosan elbaltázok valamit. Meg hogy szerintem te is. És csak egy dolog ebből a hazugság, de az mondjuk úgy rendesen aláás minden kapcsolatot, főleg akkor, amikor lebukunk, főleg amikor kiderül, hogy nem egészen úgy van. Főleg amikor bizalomvesztéssel együtt jár. Vagy a másik hazudott nekünk, és alig tudjuk feldolgozni, hogy hogy teheti ezt velem? Hát úgy, hogy ő olyan, mint te, én meg olyan, mint ő, mert hogy mi emberek vagyunk. Nem kéne ennek így lenni, és ebbe belenyugodni, de dolgozni lehet rajta. Amit a Biblia erről ír, hát az kihozanító, de nem csak azt írja, hogy ez nem az a szint, ami nekünk ki van jelölve, hanem azt is megírja, hogy ezt helyre lehet hozni. És ez a nagyszerű üzenet benne. Hogy minden kapcsolatot ember és ember között, minden kapcsolatot ember és Isten között, sőt, még az önmagammal való kapcsolatot is helyre lehet hozni. Helyre lehet hozni, és ennek a kulcsa a kegyelem, és ennek kulcsa a megbocsátás, és a bocsánatkérés. Mi semmi újat nem mondtam. Csak arra szerettelek volna emlékeztetni benneteket, hogy enélkül szétcsúsznak a kapcsolatok, ezzel pedig erős lesz. A család erős lesz. A házasság erős lesz. A barátság erős lesz. A gyülekezet, hú, de legyek erős, erős lesz az ország. Európát már nem ismerem mondani. Hát, adjon Isten erőt és bátorságot nektek ahhoz, hogy merjetek Isten kezét fogva önmagatok lenni. Amen.